A Csangpáknál jártunk Kasmírban, és járt Eszter Kirgizisztánban egy sasvadászatot folytató, illetve kecskepólózó kirgizeknél is. A másik útja pedig Mongóliába vitt egy sámaniszta nézeteket valló mongol rén szarvas pásztorokhoz. Viszont erről most nem fogunk tudni beszélgetni, pedig ez volt a tervem, de még annyi minden van Kasmírban, amit nem szabad otthagyni, úgyhogy akkor folytassuk Eszter Kasmírral. Szervusz, Eszter!
Szervusz, Sándor!
Szóval igen, mert hát fantasztikus dolgokat meséltél, remélem most lesz idő, hogy elmond. Ott tartottunk, és akkor valóban az életet képezzük le, hogy behívtak téged egy teára két nap után, amikor a -30 fokban a gyerekekkel játszadoztál. Kaptál a kezedbe egy téglát.
Így van. És az asztalként szolgált, csak ezt nekem nem mondták meg, úgyhogy teát csak akkor kaptam, ha azt már letettem a földre. Úgyhogy igen.
Milyen? Hogy néz ki egy ilyen sátor?
Hát így...
Vagy erről beszéltünk már?
Erről beszéltünk.
Ó, de látom, igen. Már én teljesen össze vagyok zavarodva, mert annyi mindent mondtál még kint. Igen, tudom már, mi volt a kérdésem ott kint, hogy egy család, azt is megbeszéltük, hogy akár több generáció is lehet. Ez a család, akiknél aztán végül is közelebbi viszonyba kerültél, ott volt egy apuka, egy anyuka és 4-5 gyerek.
Így van.
Mennyi idősek a szülők?
Hát pontosan ugye ezt nem lehet megmondani, mert ők maguk nem mérik az éveiket években, mint mi. Viszont mondjuk a nagyobbik fiú az úgy nagyjából 10-11 éves lehetett, szóval ebből következtetek, hogy az anyuka, tehát a szülők nagyjából 30 körül lehettek. De pontosan ugye nem lehet ezt tudni. De idősebbeknek néznek ki ránézésre, mint mi, hiszen ők folyamatosan a -fokokban, erős szélben élnek, és ez a bőrükön meglátszik.
Visszatérve a kisfiúra, ugye a legidősebb volt, csodálkozva tapasztaltad, hogy pár szót beszélt angolul. Honnan?
Így van. Tehát Indiában nem kötelezik a nomád gyerekeknek az iskolát, viszont a télen, amikor a civilizációhoz úgy közelebb vannak, akkor tanítók járnak hozzájuk, és ha akarnak, járhatnak iskolát ezekben a hónapokban. És ez a kisfiú, ő minden áron iskolába akart járni. És engem valóban meglepett, hogy amikor én az idegenvezetőn keresztül kérdést tettem fel angolul, akkor ő pár szóban angolul válaszolt, tehát mondjuk erre nem számítottam.
De ez azt jelenti, hogy a kisrác ilyenkor elköltözik a családtól egy bentlakásos iskolába?
Nem, hanem a tanítók oda mennek hozzájuk, meg a közelben, tehát ő nem költözik el.
Értem, tehát akkor ugye valóban az történik, hogy mondjuk elfoglalják a téli szálláshelyeiket.
Így van.
És akkor oda mennek a tanítók.
A közeli falukból.
Milyen nagy Bázilük, vagy nem kell 40-50 kilométer gyalogolni reggel, meg a suliba, meg utána vissza. Tehát akkor ők azért tanulhatnak, hogyha
ha akarnak,
ilyen
van.
Alap dolgokat. De egyébként az analfabetizmus az milyen szinten van jelen?
Hát most ezt konkrétan nem tudom, de el tudom képzelni, hogy nem mindenki tud írni, olvasni, hiszen az iskola nem kötelező. De ez csak itt náluk, meg a nomád gyerekeknek.
A technikának bármilyen jele az felelhető az ő életkörülményeik között?
Hát itt náluk nem, hiszen se áram, se víz, se mobilhálózat. Tehát szószós értelemben ott lementem a térképről, mint mondják.
Ha baj van egészségügyileg?
Akkor a legközelebbi település az egy ilyen 50-60 kilométerre van, ami 2 óra autóval, de hát nekik autójuk nincs, tehát így gyalog, vagy nem tudom, jakháton, nem
jó, tudom. Jó, de akkor az elképzelhetetlen, hogyha valami sürgős beavatkozásra van szükség, hogy azt meg tudják oldani.
Hát sürgősen eléggé elképzelhetetlen, hogy ezt meg tudnák oldani. Tehát ők, a nők ott helyben szülnek, a sátorban, tehát még a szülést is ott helyileg oldják meg. Idősebb asszonyok segítenek a szülésben például. Tehát a gyógyszerek így nincsenek, orvosi ellátás gyakorlatilag nulla.
Jó, azt is ugye az első körben beszéltük, hogy nincsen ágy, nincsen butorzat, leterített így prémeken és szőnyegeken alszanak, nem tudjuk, hogy befolyik-e a víz, vagy nem folyik be a víz. Arról is beszéltél, nem tudom már itt vagy kinte, hogy nem vetköznek le, tehát nem öltöznek át.
Így van.
Voltak éppen hány váltás ruhájuk van?
Hát most ezt én nem tudom pontosan megmondani, de lévén, hogy nem fürdenek, még mindig a hidegben vannak az állatok igényei miatt, el tudom képzelni, hogy nem cserélnek ruhát. Vagy ahogy nő a gyerek, akkor cserélnek ruhát.
Apropó állatok, hiszen a nomádokról van szó, akkor létkérdés, hogy állataik legyenek. Ezeknek a kasmíri nomádoknak milyen típusú állataik voltak?
Itt konkrétan a csangpák, ők pasmina kecskével...
Bocsánat?
Pasmina kecskét tartanak.
Hogy hasonlít a kasmírra a pasmina.
Így van, mert a neki a gyapjúja valójában a kasmír termékeknek az alapanyaga. Tehát ez a gyapjú, ami nagyon vékony szálú és nagyon-nagyon meleg. Úgy kell elképzelni, hogy annyira vékony, hogy egy karikagyűrűn 2 négyzetméternyi sál átfér, viszont olyan meleg, hogy alig bírjuk a nyakunkon.
Tehát... És ezt ennek a kimondhatatlan nevű kecskének a gyapját gyűjtik össze?
Így van, de nem nyírják, hiszen ők buddhisták. A buddhistákról ugye köztudott, hogy nem ártanak semmilyen élőlénynek, és nem fosszák meg az állatokat attól a részükről, amire az állatnak szüksége van, hiszen ők csak valójában kisimogatják a kecskékből a kihulni akaródzó szálakat, és azokat gyűjtik.
És akkor ezeket zsákokban gyűjtik,
így
gondolom?
Így van, zsákokban gyűjtik, és évente egyszer van Leh városában, tél végén általában egy vásár, ahol eladják, és az árából száraz élelmet vásárolnak a törzsnek egész évre.
Ami kitart a következő évre.
Így van.
A száraz élelem, az tészta, gabonaféle?
Rizs, meg lencse főleg, meg aszalt gyümölcs. Valójában nekik ez az egyedüli vitaminforrás, az aszalt gyümölcs.
Akkor ez azt is jelenti, hogy talán ez az egyedüli édességforrásuk is?
Hát igen.
Igen. Viszont az aszalt gyümölcsöt is a piacon tudják megvenni, ahova levitték a gyapjút eladni.
Így van. Azt viszont ugye könnyű tárolni aszalt formában, tehát ők abból is tudnak nagy mennyiséget vásárolni.
Hogy néz ki az étkezésük?
Hát ők valójában naponta egyszer esznek. Azon kívül mondjuk így vannak tejtermékek, tehát vagy joghurt, meg készítenek ilyen egyszerű kenyeret, ilyen nán-szerű indiai lapos kenyeret.
Azt azon a bizonyos gáztűzhelyen sütik
meg? Így van, így van.
A belső részen, vagy a tetején? Ezt láttad, hogy csinálják?
Nem láttam, hogy csinálják, de el tudom képzelni, hogy a tetejére tesznek egy ilyen üstszerű valamit, és akkor annak az oldalán pirítják meg ezeket. Mert ezek a kenyerek ilyen laposak, mint nálunk a palacsinta, úgy nagyjából, tehát úgy kell elképzelni. És azt megsütik, és jakvajjal, vagy joghurttal fogyasztják. Tehát ott a tejterméket főleg a jak tejéből nyerik.
És az, hogy naponta egyszer esznek, az mikor? Reggel bőségesen?
Nem, hanem este, tehát amikor délután visszaérnek a legelőbbről a férfiak az állatokkal, akkor ugye az állatokat előbb ellátják, és akkor utána leül a család, kiki a maga sátrába, és együtt vacsoráznak, valamint, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, csak ugye mindig olyankor hagytuk őket békében, és mentünk mi is a mi szállásunkra, amikor a családok összeültek, és az idősebbek meséltek a fiataloknak, tehát a fiatal generációnak. Valójában ez az egyedüli szórakozásuk nekik.
És azt tudod, hogy miről meséltek?
Hát ilyen anekdóták, régi történetek, buddhista történetek, tehát ők amúgy ugye, mint említettem, buddhisták, meg nagyon vallásosak. Tehát néha tartanak közös imádságot is, így az egész törzs összeül, és akkor közösen úgy hetente körülbelül.
A nagyobb nyájakat akkor a kecskék és a birkák tették ki, ugye?
Hát főleg kecskék, meg jakok.
Ja, és ez lett volna kérdésem, a jak, mert ugye akkor a jak tejet használják föl minden vonatkozásban.
Igen, mint tejtermék a jak tej. Az az, amit ők használnak.
Van-e ezeknek a pásztoroknak segítőtársuk, mondjuk kutyáik?
Kutyák vannak, így van. Meg amúgy így, ami, tehát ugye nekik is az ő kis közösségükben mindenkinek megvan a maga feladata, hogy a férfiak legeltetnek a nagyobb fiúgyermekekkel, tinédzserekkel.
Bocsánat, az azt jelenti a legeltetés, hogy minden este visszamennek? Vagy
így van.
Hogy nem alszanak otthon a férfiak?
Nem, minden este visszamennek, és ilyen, hát mondjuk a téli szál, tehát a téli táborban ott voltak ilyen kőrakásból falak építve az állatok köré, ami egy kicsit jobb védettséget biztosított az állatoknak, és oda visszaterelik minden délután, mire a nap menne le. Tehát sötétedés előtt még átnézik az állatokat, nem-e sérült valamelyik, még a kisebb állatokat oda viszik a szoptatós nőstényekhez, hogy ugye ők is egyenek. Tehát ezzel foglalatoskodnak, és utána aztán elvonul ki a maga sátrába, tehát így családonként, és ilyen meghitt családi esték vannak.
Hol temetkeznek?
Hát a temetkezés az egy érdekes téma, hiszen ők buddhisták, tehát a buddhisták nem a földbe temetik a halottaikat, főleg itt fent nem, mert itt sziklás vidéken laknak. A temetkezés általában náluk vagy égetés szokott lenni, vagy égi adomány. Nos, itt fent nincsen fa, tehát az égetés az megint nem egy opció ezeknek a nomádoknak, hanem náluk csak kizárólag az égi adomány.
Az mit jelent?
Hát azt úgy kell elképzelni, hogy tehát a testet azt fölteszik egy ilyen kőrakásra, egy dombra, és ott hagyják, hogy az állatok széthordják.
Értem, így megy át a lélek a túlvilágra.
Hát így van. Mondjuk nekik nem is, mint említettem, tehát nem opció az égetés, tehát még az lenne egy opció, de náluk ez nem áll fent, nincs fa, tehát ebben a régióban.
És persze ugye az hülye kérdés csak ez jutott eszembe, hogy ugye ők évszakonként váltják a szálláshelyeiket.
Úgy nagyjából évente legalább négyszer költöznek, aha, de van, hogy többször
ez általában. Ez azt jelenti, hogy egyébként hogy a halottaikat, azokat mindig ott nem temetik el, ahol éppen vannak. Tehát nincs ez, hogy valahova elszállítják a halottakat.
Nem. Hát ugye azért van egy ilyen külön rész, tehát nem rögtön a törzs mellette temetik el, elviszik egy kicsit azért távolabb, de igen, tehát ott hagyják, és akkor ennyi a temetés.
A biztonság szempontjából veszélyezteti őket valamilyen vadállat, vagy a nyájakat?
Hát vadállatot van, konkrétan hát ugye farkasok vannak, elég sok farkas, ugye van a hóleopárd itt fönn, de mondhatni a farkas inkább a legnagyobb veszély.
És velük küzdenek ember módjára?
Úgy,
voltak sztorik, vagy meséltek ilyen esetleg?
Erről így nem nagyon hallottam, de mondjuk így az állatokat is, hogy elzárják, tehát el tudom képzelni, hogy úgy azért föl tudják így, tehát meg tudják előzni a bajt.
Meséltél erről a kisfiúról, aki 11 éves és iskolába járt, és egy kicsit beszélt igen, angolul. Neki van kitörési lehetősége? Vagy egyáltalán eszébe jut? Vagy eszébe jut a szülőknek?
Ez nagyon érdekes dolog. Például ők amúgy konkrétan tudják, hogy mi a modern világban hogyan élünk.
Honnan tehát tudják?
Amikor ők tudják, mert hát lemennek a vásárba, ugye azért hallják, tudják, látják, de ők nem vágynak erre. Tehát ők nem tudnának úgy élni, mint mi. Őnekik szükségük van erre az életformára. Tehát nem azért csökken a létszámuk, mert a fiatalok ezt nem szeretnék továbbvinni, hanem csökken az állatállomány, és annyira szoros kapcsolatban van, tehát egymásra vannak utalva, hogy akkor már az ők létszámuk is emiatt csökken.
De miért csökken az állatállomány?
Hát feltehetőleg a felmelegedés miatt, tehát ugye csökken az élettér, az állatok pedig ösztönösen nem szaporodnak, hogyha az életfeltételek nem megfelelőek, akkor az állat általában akkor nem,
igen,
nem húz annyi
utódot. Igen, de az ember az nem állat, tehát ő ösztönösen is tud szaporodni.
De ugye az állatok számától is függ az ők számuk, tehát
értem,
a létszámuk.
Az ideális családmodell az hogy néz ki? Hány gyerek?
Hát 4-5 az simán, de van, ahol több is van. Tehát
és akkor a fiúk, azok követik az apjukat a nyájjal, tehát ők legeltetnek?
Igen, a fiúk legeltetnek olyan tínédzser kortól fölfele, a kisebbek pedig otthon maradnak, ugye a kisebb gyerekek, őrájuk a tínédzser lányok, meg a nők vigyáznak, meg az idősebbek. A tinédzser lányoknak még az a feladatuk, hogy a tüzelőt be kell gyűjtsék, ami a legelőről gyűjtik be a trágyát.
De azt mondod, hogy nincsen fa?
Nincsen fa. Tehát ott a trágyával, tehát szárított trágyával fűtenek, és a trágyát a tinédzser lányok gyűjtik be zsákokba, és szárítják ilyen halomra, ilyen szellős halmokat raknak belőle, vagy ezekre az állatok köré épített kerítések tetejére helyezik, hogy jól száradjon ki, és akkor azt használják tüzelőnek.
De hogyan bírtad azt, hogy naponta csak egyszer ettek? Te hányszor ettél?
Hát én, nekem volt tartalék az autóba, de igen, szóval engem etettek, mert én egy eléggé fehér holló voltam náluk, hogy mondjam, így fogalmazzak, ritkán van nekik vendégük, meg pláne európai nő, úgyhogy engem mindenki etetett, és mindent meg kellett egyek, hogyha jó képeket akartam. Úgyhogy én engem jól tartottak.
Hova mész, a következő utat hova visz?
Hát most...
Mi a terv?
Hát terv az van, remélem, hogy megvalósul. Egy év múlva szeretnék menni Dél-Szudánba.
Miért pont oda?
Ott nagyon érdekes törzsek vannak, mondjuk nem nomádok konkrétan, de nagyon érdekes afrikai törzsek, akik különlegesek, még fotográfia szempontból is, mert nem sok fényképész jár arra fele.
Tudsz üzletelni a fotóiddal?
Hát úgy próbálkozom, hogy így mondjam. Egyelőre inkább kiállításokon veszek részt.
Van most látható kiállításod?
Jelenleg egyéni kiállításom nincs. Ősszel van tervben Mosonmagyaróváron egy egyéni kiállításom. Nemzetközi kiállításokon szinte minden hónapban jelenik meg fényképen.
De már fényképen szerepelt nagy emblematikus magazinokban, mint mondjuk National Geographic.
Egyszer igen, szerepelt a National Geographicban.
És akkor, amikor egy ilyen új útra elindulsz, vagy tervezed, akkor már van alkalmad és lehetőséged mondjuk mentorokat, vagy szponzorokat begyűjteni, akik egyébként tudják, hogy neked mi a munkád, és azt ők fogják segíteni?
Hát még úgy nem volt rá alkalmam, de remélem, hogy a jövő majd egy kicsit más lesz ilyen téren.
Mi kell ahhoz? Több kiállítás?
Gondolom, hogy igen.
Mivel fotózol? Mennyire sajátja egy ilyen szociófotózásnak mondjuk a modern, persze egy modern technológia, de tényleg mivel fotózol?
Hát én személy szerint ilyen nem tükörreflexes géppel fotózom, tehát most ez az új generációi gépek, ezek nem tükörreflexes gépek, én személy szerint Nikonnal fotózok, uh-huh. ezzel a Z generációval, ami teljesen, tehát ilyen professzionális gépek, az az előnyük, hogy kisebbek, könnyebbek, mondjuk ilyen utakra számít nagyon, hogy milyen súlyt cipelek a hátamon, és hogy mekkora az a gép, ami rajtam lóg, mert ugye eléggé könnyen sérülhet az ilyen utak alatt, és nem mindegy, hogy mit cipelek magamon.
De ezekre a gépekre egyáltalán nem értek hozzá, ugyanúgy föl lehet szerelni a nagy telókat?
Igen, föl lehet szerelni. Tehát ezek professzionális gépek, teljes profi fényképész fölszerelés. Csak már nem tükörreflexes.
A három eddigi utat közül melyik volt a legnagyobb élmény?
Hát a legnagyobb az a Csangpaknál.
Amiről szerencsére most beszéltünk.
Így van. Tehát ott egy, hogy ugye legelső, legnagyobb kultúrsok, meg talán ott volt a legspártaiabb körülmény, úgy mondjam, az összes út közül, mert nagyon, tehát ott már egy kicsit hozzájárult a magaslati betegség is, ami ugye 4500 méteren voltunk mi, 4500 méterig mentünk fel, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a három hétből kettőt folyamatosan folyt az orromvére, ilyen szívfájdalmam volt, de nem szerelem miatt, hanem fizikailag, mert tehát elég nehezen tudtam viselni ezt a magaslati levegőt.
Jó, akkor még egy dologgal tartozol nekünk, hogy hol lehet a fényképeidet megnézni weben? Van egy weboldalt, mondjál nekünk, légy
szíves.
Igen,
van nekem egy, tehát a dokumentarista fényképészetemhez van egy külön weboldal, az www.esztertandel.com.
Tehát esztertandel.com.
Így van.
Ő volt a vendégem, nem Esther Tandel, hanem Tandel Eszter. Köszönöm szépen, hogy elmesélted, vigyázz magadra.